Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, Istennek a segítségét kérjük a 161-es énekünkkel. Tévedésből rosszul írtam ki, a 161-es énekről van szó, nem a 160-asról. Annak az első két versét énekeljük. Szent lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Gyertek, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát, amikor igéjében így szól. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. 161-es éneknek a harmadik versével készülünk az ige hallgatására. 161-es ének harmadik verse, szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. János apostol első levelének a magyarázását folytatjuk a második résznek a 12-től 17-ig terjedő verseivel. Hogy hogyan szól hozzánk Isten, János apostol első levele második részének 12-től 17-ig terjedő verseiben felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten ígéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Miután a megelőző néhány versben, az előző szakaszban János apostol arról beszél, hogy mit jelent a világosságban, illetve a sötétségben járni, mit jelent a világosság fiának, illetve a sötétség fiának lenni, és ez alatt nyilván azt érti, hogy valaki Istennek engedelmeskedik-e, vagy pedig másféle dolgokhoz méri az életét. Utána egy nagyon szép a megfogalmazásában, a kifejezés módjában is nagyon szép része, de a bensőségessége miatt is nagyon szép része következik János apostol levelének, ahol megszólítja az egész gyülekezetet a maga egységében, de úgy, hogy külön szólítja meg, és külön látja, és velünk is külön láthatja a gyülekezetnek a különböző korosztályait, különböző generációit. Először a gyermekekhez szól, utána az apákhoz, az idősebbeket kell érteni alattuk, végül pedig az ifjakhoz, és ahogyan a szövegkörnyezetből kiderül, az ifjak alatt a fiatal felnőtteket érti. és mind a három korosztályhoz megvan a nagyon sajátos üzenete, ami nem is annyira buzdítás, mint inkább elégtétellel nyugtázza az apostol, hogy a hitnek a gyümölcse az életkori sajátosságoknak megfelelően hogyan ért be ezeknek az embereknek az életében. Amikor a gyermekekhez szól, akkor azt mondja, hogy megbocsáttattak a bűneitek az ő nevében, és nyilván Krisztusra, Krisztusnak a nevére gondol. Tehát a gyermekeknek, a legfiatalabbaknak az életéből ezt emeli ki, hogy a ti bűneitek Krisztusban meg vannak bocsátva. Ti úgy indulhattok erre az életre, és a gyermekkor az nyilván az élet bimbózásának a kora, az életre való rácsodálkozásnak a kora, ti úgy tekinthettek erre az életre, úgy indulhattok neki annak az életnek, amely előttetek áll, hogy közben tudjátok, a bűneitek Krisztusban meg vannak bocsátva. A bűnökről beszél gyermekeknek az életében. Jól lehet, mi talán arra gondolhatnánk, hogy a felnőtt korban, vagy az idősebb korban talán jobb lenne a bűnökről beszélni, hiszen nyilván addigra sokkal jobban felgyűltek az évekkel együtt a bűneink és a gyengeségeink is, és ő mégis a gyermekeknek mondja, hogy úgy tekintsetek előre, hogy ne a bűnöknek a terhe legyen a lelketeken, hanem érezzétek meg, hogy Krisztusban milyen lehetőséget kaptatok. Hiszen ugye a gyermekkor az a kor, amikor az embernek meg kell tanulnia az engedelmességet, legalábbis egy normális világban, normális gondolkodásmódú emberek között a gyermekkor az a korszak, amikor az engedelmességet megtanulja az ember, amikor tudomásul vesz bizonyos kereteket, bizonyos szabályokat, és bizonyos mintákat követve megpróbálja azoknak megfelelően élni az életét. Az egy más kérdés, és rendkívül sajnálatos, hogy egyre inkább az a divatos szöveg, hogy a gyermek az úgy szabadon nőjön, szinte tenyészen, nem kell neki mindenféle szabályokkal, korlátokat állítani, és beletiporni ilyen keményen a kicsi, drága, érzékeny lelkébe, kell hagyni, hogy kibontakozzon az élete, és aztán ebben a kibontakozásban ő majd eldönti azt, hogy mivé akar lenni, és az életét hogyan akarja élni. Itt János apostol éppen azt emeli ki, hogy a bűneitek, tévedéseitek azok meg vannak bocsátva, számotokra a szabadságot nem a korlát nélküliség kell jelentse, nem a szabályoknak a hiánya, vagy a minél kevesebb szabály és korlát, hanem az, hogy tudjátok, hogy Isten a bűneiteket megbocsátotta, mint egy tiszta lappal indulhattok Isten előtt. Utána nem a következő korosztályt veszi, hanem érdekes módon az apákról, az idősebbekről beszél, és azt mondja, hogy írok nektek, utána pedig megismétli múlt időben, írtam nektek, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Az idősebbek esetében tehát az élettapasztalatot és a bölcsességet emeli ki. Ti az atyák, ti az idősek vagytok azok, akik ismeritek azt, aki kezdettől fogva van, nyilván Istenre, Isten dolgaira, Istennek a titkaira, az akaratára, az igazságára kell gondolni, és az a bölcs idős, akinek az életében tényleg felhalmozódott, felgyűlt ez a tapasztalat, ez a bölcsesség, és aki ezzel az élettapasztalattal, ezzel a bölcsességgel, ezzel az Istenre tekintő bölcsességgel tud tanácsot adni a többieknek, nem csak szavakkal, hanem a saját életének a példájával is. És aztán utána harmadszorra beszél a fiatalokról, azokról, akik mondjam így életüknek a teljében vannak, és azt mondja, hogy írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt, utána pedig, amikor megismétli az üzenetet múlt időben, írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és Isten ígéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Tudnénik, az ifjúság, a középkorú emberek, azok, akik a legtevékenyebbek, akik életüknek a delén vannak, akik tele vannak tetvágyjal, ugye az az ember életének a legaktívabb korszaka, amikor sokszor meg is kell harcolni, meg is kell küzdeni, és ezért kiemeli, hogy ti legyőztétek a gonoszt, erősek vagytok, Isten ígéje lakik bennetek, és ezért legyőztétek a gonoszt. A fiataloknak az életében, a fiataloknak a rájuk jellemző életkorában erről beszél nagyon szépen az apostolti, azért vagytok erősek, mert Isten ígéje bennetek lakik, és azért, mert Isten ígéje bennetek van, ezért a gonoszt le tudtátok győzni. Milyen jó lenne, hogyha tényleg a fiatalságra ez lenne a jellemző, azok, akik az életük erejében vannak, azok tényleg a legfontosabb feladatuknak azt tekintenék, hogy nekik elsősorban a gonosszal szemben kell harcolniuk. Nagyon szépen írt tehát az apostol a gyülekezetről, úgyhogy a magyarázók azt mondják, hogy ez az eredeti szövegből kiderül, a fordítás sok mindent nem képes visszaadni, de hogy egyfelől egységben látja a gyülekezetet a maga egészében, másfelől pedig a különböző generációkra, a különböző csoportokra is ki tud tekinteni külön-külön, és meglátja mindegyik generációt a maga sajátosságában, maga sajátos gyümölcseivel, és abban, ahogyan ezekkel a sajátos gyümölcsökkel kell tud szolgálni annak a közösségnek, amelyben él. Egy olyan közösség, egy olyan gyülekezet van János apostolnak a szeme előtt, amely éppen ezért egységes, azért, mert mindnyájan gyermekek, fiatalok, idősek egyaránt Krisztusban vannak, és ez a hit az, ami összeköti őket, ez a hit az, amely erőssé teszi őket, és ez a hit az, amely az életüknek értelmet és célt ad. Utána pedig ezzel összefüggésben következik egy intés, talán a visszaeséstől, vagy a hitben való elgyengüléstől, elbizonytalanodástól akarja óvni őket, amikor arról beszél, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. Ezelőtt két héttel említettem azt, hogy János apostolnak a leveleiben nagyon gyakran fordul elő ez a kifejezés, tulajdonképpen az egyik kulcs kifejezése a János iratoknak, hogy a világ. És nem mindenhol ugyanazt érti alatta, különböző helyeken más és más jelentése van ennek a kifejezésnek. Itt az eredeti szövegben a kozmosz kifejezéssel, ami a világ mindenséget jelenti, és mégsem azt érti alatta az apostol, amire gondolnánk. Nem a világról van szó a maga egészében, hanem arról, amit talán magyarul így lehetne visszaadni, hogy a világias mentalitás, a világias életmód az, amikor az ember nem Istenre, Isten törvényére figyel, hanem egészen másra. A 16. versben ezt egy kicsit részletezi, amikor azt mondja, hogy mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés. Tehát nem egy anyagi valóságot ért János apostol itt a világ alatt, hanem egy életmentalitást, egy életfolytatást, egy életutat, amit röviden így jellemez, hogy a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés. Amikor az embernek nincsen semmilyen magasabb életcélja, amikor nem lebeg előtte semmilyen magasabb életideál, hanem az egyszerű kívánságok és az élettel való kérkedés, ami az eredeti szövegben üres beszédet, üres hencegést, üres fecsegést jelent. Ezzel szemben áll, amiről úgy beszél az apostol, hogy az atyának a szeretete, amikor az ember az életével Isten felé fordul, és amikor az erőt, az útmutatást, az életének az áldását azt Istentől várja. Nem arról beszélt tehát az apostol, sokszor félreértették a Szentírásnak az üzenetét ebben a vonatkozásban, tehát nem arról beszél, hogy hátat kell fordítani a világnak, és utálni kell a világot, vagy éppen ki kell vonulni a világból, ahogyan a középkorban tették a remeték, vagy a szerzeteseknek egy része, elszigetelni magamat a világtól, és akkor a bűntől is meg tudom talán őrizni magamat. Nem erről van szó, hanem a világban maradni, a világban lenni, a világban élni, de úgy, hogy közben megállom a helyemet ebben a világban. És tudom, hogy a helyem az Isten mellett van, a helyem az Istennek az útján van, és ez az igazán nagy kihívás, ez az, ami a legnehezebb, úgy megmaradni a világban, úgy haladni a világnak a sodrásában, hogy az ne elsodorjon engem magával, ne a világhoz mérjem magamat, hanem megmaradjak abban az igazságban, amit Isten Krisztusban kijelentett nekem. Az utolsó mondat az így hangzik, hogy a világ elmúlik, és annak a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. A világ és annak a kívánsága elmúlik, de aki Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. És mennyire groteszk az, amikor az ember a mulandóhoz, a bizonytalanhoz méri az életét, és arra épít, és azt tartja a legfontosabb, vagy talán éppen az egyetlen valóságnak, az örökké megmaradóról, az örökké valóról pedig megfeledkezik, a száműzi az életéből, vagy pedig, ahogyan nagyon sokszor történik, azt észre sem veszi. Egy olyan képet vázol fel előttünk Pál apostol, ami a hitnek köszönhetően egységes közösségnek a képe, amelyben a különböző generációk, a generációs ellentétek ellenére mégis egyek tudnak lenni, azért mert a cél az, ami összetartja és ami összekapcsolja őket, az egy. Azért, mert nem a világhoz mérik magukat, vagy legalábbis megpróbálják nem a világhoz mérni magukat, hanem Istennek a szeretetében és Istennek az akaratában próbálnak megjárni. Hogyha ezt a képet, ezt így képzeletben ráhelyezzük a saját világunkra, a saját közösségünkre, a saját gyülekezetünkre, a saját családainkra, akkor nem lehet észrevenni, hogy micsoda különbségek vannak. Ugye azt hiszem, hogy alig van közöttünk olyan család, ahol az az egyik legnagyobb teher és az egyik legnagyobb fájdalom, hogy a család az hát vagy szétesett a rosszabbik esetben, a jobbik esetben csak szétszakadt, azért, mert emberek mennek a maguk elképzelésük, sokszor a maguk kívánsága után, a testkívánsága, a szemkívánsága után, az élettel való kérkedés az, ami nagyon sokszor motiválja őket, és nincsen már meg az az összetartó erő, amiről pedig tudjuk, érezzük, hogy mennyire fontos lenne. Mondom, hogy a jobbik esetben nem szétestek családok, csak elszakadtak egymástól, távolságok, országhatárnyi, több ezer kilométernyi távolságok választanak el egymástól embereket, generációkat. Persze, hogy ennek az okáról, és hogy ez mennyire kényszerű, és mennyire nem az, erről nagyon sokat lehetne beszélni, de ez a valóság, nincsen meg, már nincsen meg az az egység, amiről itt olyan szépen beszél, szinte énekel vagy versel az apostol, és amivel kapcsolatban mi is érezzük, hogy az mennyire szép lehetett, és az mennyire más lehetett. Ebben a széteső világban, ebben a világban, amelyben egyre inkább eltávolodnak és elszakadnak egymástól a dolgok, és nem csak a dolgok, hanem mi emberek egyénenként, generációnként, családonként, és így tovább. Ebben a világban hirdeti nekünk Istennek az igéje, hogy a világ elmúlik, annak a kívánsága is, amire nagyon sokszor emberek építik az életüket, az nagyon-nagyon mulandó, de aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Itt is lényegében arról van szó, amiről nagyon sokszor szó van, hogy az embernek választási lehetősége van. A Mózes könyveiben újból és újból megismétlődik ez a felszólítás, ez a figyelmeztetés. Mózes mondja, hogy két útat, két lehetőséget adtam elődbe, azt is elmondom, hogy melyiket kéne válasszad, de a döntés szabadsága az ott van a te kezedben. A döntés szabadsága az ott van előttünk is, az ott van a mi kezünkben, ott van a mi szívünkben. Nekünk kell döntenünk arról, hogy mihez szabjuk magunkat, hogy mihez építünk, mi az, amit próbálunk követni, és próbálunk megvalósítani, megszerezni ebben az életben. És ezzel kapcsolatban azt is tudnunk kell, hogy az életünk, a boldogságunk, a lelkünk, a lelki nyugalmunk és a lelki békességünk az ennek a függvénye lesz. Amen. Isten ígére válaszként, kedves testvéreim, 421-es énekünknek az első két versét énekeljük. 421-es ének így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma. Imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük neked azokat az ajándékokat, amelyeket tőled kaptunk, és amelyre emlékeztet bennünket a ma meghallgatott ige. Köszönjük neked a bűnbocsánatnak az ajándékát, köszönjük a te ismeretednek az ajándékát, és köszönjük azokat az ajándékokat, amiket a kísértések fölötti győzelemben, a bűnnek a legyőzésében adsz nekünk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, azt, hogy te magunk valóságában és a magunk sajátos helyzetében látsz bennünket, külön-külön generációkként, de te látod az egyéniségünket, te látsz bennünket a sokféleségünkben, a sokszínűségünkben. Köszönjük azt, hogy ilyennek teremtetted a világot, és ilyennek teremtettél bennünket, embereket. És köszönjük azt, hogy minden életkorban, minden élethelyzetben megvan a sajátos ajándékod számunkra, megvan annak a kornak és annak a helyzetnek a sajátos szépsége, a sajátos áldása is. Ugyanakkor megvan a sajátos kísértése is. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy ezekkel a kísértésekkel szemben erősítsél bennünket. Óvjál meg bennünket a kívánságokkal szemben, óvjál meg bennünket az ürességtől, óvjál meg a kérkedéstől, óvjál meg az öncélúságtól, vagy óvjál meg azoktól a céloktól, amelyek nagyon alacsonyak, amelyek nagyon önzőek, amelyek nem építik, hanem rontják és rombolják az embert és a közösséget egyaránt. A színed elé visszük a bajainkat és a nyomorúságainkat, a szakadozásainkat. A te színed elé visszük azt, ami fájdalom és azt, ami seb az életünkben. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te próbáljál meg segíteni mindezen, te próbáljad meg begyógyítani ezeket a sebeket. Adjál nekünk egyfelől tisztánlátást, hogy meglássuk azt, ami igazán fontos, meglássuk, hogy mi az, amiért érdemes áldozatot hozni, amiért érdemes lemondani másról, ami kevésbé fontos. Ebben a szétszakadozó és széteső világban kérünk, hogy közöttünk munkáljad az egységet, adjad, hogy meglássuk mindenkor azt a biztos alapot, amelyre építeni lehet, amelyre építeni érdemes, amely nem csak bennünket egyen-egyenként tart meg egyénenként, hanem amely közös alap mindnyájunk számára, ami a közösségnek a megtartását, az életét is jelenti. Adjad, mennyei édesatyánk, hogy legyen mindenkor szemünk annak a meglátására, ami igazán fontos, ami tőled való és ami szerinted való. Adjál erőt, hogy le tudjuk győzni a kísértéseket, adjál erőt, hogy tudjunk munkálkodni, tudjunk cselekedni, tudjunk lemondani ezeknek az örökké megmaradó céloknak és érdekeknek az érdekében. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy legyél velünk ezen az estén és az éjszakában, tartsad meg életünket, óvjál meg bennünket bűntől, bajtól, nyomorúságtól, Jézus Krisztusnak a nevéért. Amen. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgattad imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreimnek, hogy a jövő vasárnap, pünkösd vasárnapja, amikor, ha Isten is úgy akarja, a délelőtt 11 órakor, valamint a délután 7 órakor kezdődő istentiszteleten egyaránt megterítjük az úrasztalát és az úrvacsorát kiszolgáltatjuk. A következő hét az tehát bűnbánati hét, a megszokott időben minden délután 7 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk. Istennek az áldására várva a 425-ös énekkel kérjük Istennek a segítségét. 425-ös éneknek mind a 4 versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.